Ütköző, a Kossuth Rádió vita műsora.
Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség, hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán ismét és határozottan megerősítette, Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia. A kormányfő úgy látja, ezért is kell óvakodni minden átgondolatlan döntéstől, és bírálta a magyar baloldalt, amiért katonákat küldene a háborúba. A brüsszeli elit segítségére nem számít, ugyanakkor azt mondja, hogy a NATO-ra szükségünk van, mert ha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is teljes védelmet csak a NATO kötelékén belül lehet biztosítani Magyarország számára. Mindeközben megérkezett az ukrán és az orosz delegáció a háborúban álló felek közötti tárgyalás helyszínére, a fehér orosz-ukrán határra. A tárgyalások magyar idő szerint 10 órakor kezdődtek. A felek egyelőre abban egyetértenek, hogy addig kell tárgyalni, ameddig sikerül megállapodásra jutni. Hogy mikor is lesz ez, arról is beszélünk hamarosan. Jó napot kívánok, a szerkesztő Kakukkel Tamás nevében is köszöntöm Önöket, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét, biztonságpolitikai szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt a stúdióban pedig Borosbánk Leventét, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No, mielőtt áttérnénk arra, hogy Magyarországot hogyan és miként érinti az orosz-ukrán konfliktus, beszéljünk egy kicsit a legfrissebb hírekről és eseményekről. Nézem a híreket, és hallom, hogy a végtelen pacifista országok, Dánia, Brüsszel, Hollandia, Németország, Olaszország fegyverekkel és pénzzel támogatják az ukrán kormányt, aztán az is elképzelhető, hogy majd ezért egyszer valamikor kérnek cserébe valamit. No, de nézzük, hogy mennyi vagy mekkora összeggel és milyen fegyverekkel szállnak be Európa ezen országai ebbe a háborúba. Az Európai Unió 450 milliót különít el fegyverekre. Demko Attila.
Hát ez mindenkinek, minden országnak a saját döntése, hogy mit dönt. Nyilván egy Portugália könnyebben tud így dönteni, ami nem határos, sőt több ezer kilométerre van a háborús zónától, vagy egy Olaszország, mint egy határos ország, bár tudjuk, hogy Lengyelország, illetve Szlovákia, illetve a balti államok is így döntöttek. Azt gondolom, hogy ez minden országnak a saját döntése, hogy hogy segíti Ukrajnát. Magyarországnak ezt semmiképpen sem szabad követnie. Egész egyszerűen azért nem, mert nem szabad belekeverednünk semmilyen formában ebbe a háborúba. És hogyha azt gondoljuk, hogy Oroszországban ezt nem jegyzik fel, hogy ki segítette fegyverekkel Ukrajnát, akkor nagyot tévedünk, tehát minden országnál ott lesz az, hogy mit tett, vagy mit nem tett. Tehát a magyar segítségnek, a humanitárius segítség, esetleg a sebesülteknek a gyógyítására, illetve a menekültek befogadására és a legmagasabb szintű ellátására kell korlátozódnia.
Ugye Magyarországnak már csak azért sem szabad belekeveredni ebbe a háborúba, mert hogy szomszédos ország vagyunk. De hogy mit mondott erről a miniszterelnök, ezt most meghallgatjuk a következő percekben.
Az ülésen áttekintik az elmúlt napok történéseit, és meghozzák a Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében szükséges további döntéseket, közölte előzetesen a miniszterelnök sajtófőnöke.
Stratégiai nyugalom. Most arra van szükség.
Ezt pedig vasárnap délután mondta a miniszterelnök az M1-nek adott rendkívüli interjújában. Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia. A kormányfő hozzátette, ezért óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől.
Például az, amit a magyar baloldal kér, hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe, az nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség. Mint hogy azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe, hiszen szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat.
Orbán Viktor hozzátette, ha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is teljes védelmet csak a NATO kötelékén belül tudunk biztosítani Magyarország számára. A szabály az az, hogy minden menekültön segíteni kell, aki a szomszédból jön, hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ez egy elemi, emberi, keresztény életösztön. És mi szerint járunk el, akik Ukrajnából jönnek, biztosak lehetnek abban, hogy itt barátok fogják őket fogadni. Magyarország barátja Ukrajnának, és az ukrán embereknek is. Ellátjuk őket, szállást adunk, gondoskodunk a gyerekekről.
A kormányfő az Oroszországgal szembeni uniós szankciók kapcsán kijelentette, amilyen szankciókban az uniós országok egyetértenek, azt Magyarország is támogatja. Minden ezzel ellentétes hír az dezinformáció.
Olyan szankciókat kezdeményezni, aminek az lesz a vége, hogy a végén még mi magyarok fizetjük meg a háború költségét, azokat az nem értelmes dolog. Ezért Paks 2-t, meg az energia kérdését ki kell hagyni a szankciós kérdésekből, mert egyébként mi fogjuk megfizetni a háború árát, és ezt senki sem akarhatja.
Orbán Viktor hangsúlyozta, háború van. Én ezzel kelek, ezzel fekszem, tette hozzá kiemelve. Minden órában ezzel foglalkozunk, hogyha döntést kell hozni, milyen döntés az, ami leginkább szolgálja a magyar érdekeket, mert Magyarország érdekei az elsők.
Mi lehet az ára Magyarország számára ennek a háborúnak, Boros Bánk Levente?
Ugye egy háborús konfliktus az, ha máshol nem, és akkor pszichológiai nyomással jár. És az a pszichológiai nyomás az nem csak a fegyveres erőkön, a határvédő rendőrségen, vagy pedig a honvédségen csapódik feltétlenül, hanem a hétköznapi embereken. Tehát az elmúlt napokban, amióta az orosz offenzíva elkezdődött, én nem találkoztam olyan emberrel, aki ne azt kérdezte volna tőlem, vagy ne arról beszélgetett volna, hogy mi zajlik a szomszédban, és hogy ez, hogy is kell értelmezni ezt az egész konfliktust. Tehát a politikai értelemben is mindent felülírt ez a háborús helyzet, emberesnek úgy, hogy mi egy választási kampány kellős közepén vagyunk, és minden kampány téma másod-harmadrangú fontosságot kapott, mióta ez a háború zajlik. A gazdasági értelemben a miniszterelnök is világosan megfogalmazta, hogy ha máshogy nem, akkor közvetett módon mindegyik országnak, amelyik valamilyen úton, módon viszonyul ehhez a konfliktushoz, biztos, hogy ha csak nem hadiparra rendelkezik, amelyet föl lehet használni és el lehet adni valamelyik háborús félnek, de természetesen ez Magyarország esetében már csak azért is kizárt, mert a miniszterelnök szintén megfogalmazta, hogy Magyarországnak minden fegyverre szüksége van ahhoz, hogy megvédje saját magát adott esetben, tehát nincs olyan fegyver, amit a Magyarország nélkülözhetne. Viszont, és ez viszont egy nagyon releváns és jelentős kérdés, hogy a különböző szankciók, amikkel Oroszországot próbálják rábírni arra, hogy a fegyveres konfliktuson kívül más utat válasszon a helyzet rendezésére, az nem csak Oroszországot sújtja, hanem azokat is, akik bevezetik ezeket a szankciókat, és ez egy világos magyar álláspont, hogy egyrészt Magyarország ne keveredjen bele ebbe a háborúba, a több oknál fogva, amiről még talán beszélni fogunk, de maguk a szankciók sem lehetnek olyanok, amely Magyarország szempontjából hátrány, vagy különösen nagy hátrányt eredményeznek. Akár úgy, hogy olyan területekre terjed ki a szankció, amely a például energiaellátás tekintetében, vagy például Magyarország gázbiztonságát, és így a hétköznapi emberek életét is veszélyezteti, akár pedig úgy, hogy a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok megszakadnak, ami akár a magyar vállalatokat is érintheti, és ezen keresztül indirekt módon az ott dolgozókat is, így a magyar gazdaságot is.
Visszakanyarodnék egy gondolat erejéig ahhoz, amit ugye az előzőekben Demko Attila is említett, hogy minden tagország gyakorlatilag a saját elhatározása alapján száll be ebbe a fegyverszállításba. Arra lennék kíváncsi, hogy Németország, amely ebből a szempontból energetikailag kitettebb, mint Magyarország, Oroszország irányába. Tehát nekik nincsenek olyan jellegű hosszú távú szerződései, mint amilyen Magyarországnak, Oroszországgal, ugye gázszerződésre gondolok. Miért döntött mégis úgy, hogy fegyverekkel segíti Oroszországot?
Nézd, azt hiszem, hogy mindenki csokkolt azért ez az orosz agresszió, tehát itt azért ez egy olyan brutalitású lépés, különösen úgy, hogy előtte hónapokig tagadták, hogy ilyen szándékuk van, és nem volt közvetlen ok, ami ezt kiválthatta volna. Tehát amit Vlagyimir Putyin felsorolt, mint okok, azok azért nagyon messze állnak az igazságtól. Ez sokkolt rengeteg európai országot, és elindult most egy spirál, ugye egy eszkalációs spirál, és ebbe beszálltak az európai országok is. Nyilván mindenki úgy dönt, ahogy dönt. Németországnak azt a döntését, hogy a saját hadseregére 100 milliárd eurót fog költeni, azt csak helyeselni tudom. A fegyverszállításokban azért van egy jelentős veszély, hogy az oroszokat még inkább a nagyobb arányú műveletekre és a gyorsabb műveletekre fogja ösztönözni. Tehát én nem hiszem, hogy bármivel el lehet ijeszteni Oroszországot, de minden államnak megvan a joga arra, hogy azt tegye, amit gondol. Ugye szuverén országokról van szó, maga a NATO meg az EU is támogatja ezt, de kötelezni nem lehet országokat. Én nem tartom ezt feltétlenül bölcsnek, nyilván Ukrajna szörnyű helyzetben van, de azzal nem lesz jobb helyzetben, az oroszok megkétszerezik vagy megnégyszerezik az erőfeszítéseiket, nem vetettek be még minden erőt. Ez tényleg olyan, mint egy pókerjátszma, és attól tartok, hogy Putyinnak tényleg all-in, tehát mindent be fog rakni. Nem igazán vannak határai az orosz támadásnak, gyakorlatilag az egész hadseregét is beteheti, és akkor mit csinálunk, meg mit fognak érni az európai szállítmányok, sőt, még ettől lehet egy rosszabb helyzet is, mi van, hogyha már a lengyel határnál elkezdik bombázni mondjuk az európai szállítmányozós oszlopokat, és esetleg meghalnak európai polgárok ebben, EU-s polgárok, akkor hova mehet az eszkaláció? Tehát itt van egy eszkalációs spirál, aminek a vége nagyon csúnya lehet. Én nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy az oroszokat milyen mértékben hívjuk ki, mert egész egyszerűen Putyin mindig mutogatja az atomarzenálját, és ez szerintem már nem véletlen. Tehát ez a német közvéleménynek szólt a tegnapi döntés az atomfegyvereknek a készenlétbe helyezéséről. Nem gondoltam volna, hogy ideig jutunk, de gyakorlatilag itt akár a nukleáris fenyegetés is felmerülhet, és meg kell érteni, hogy nem látom azt, hogy egy-egy európai fegyverszállítmány ettől visszafogná Oroszországot, már mint attól, hogy ő is emelje a tétet.
Ugye Magyarország NATO tagország, ki is emelte a miniszterelnök, hogy a NATO-ra szükségünk van, mert hogyha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is csak teljes védelmet a NATO kötelékén belül tud biztosítani Magyarország számára. Kanyarodjunk vissza egy kicsit ahhoz a gondolathoz, hogy Ukrajna szeretett volna a NATO tagja lenni. Na de hát ahhoz, hogy valaki az Észak-Atlanti Szövetség tagja legyen, az kötelezettséggel jár. Elbírná-e Ukrajna ezeket a kötelezettségeket? A GDP 2%-át tudná-e fordítani a honvédelemre? Ugye még Trump elnöksége alatt szigorítottak ezen, talán korábban egy kicsit lazábban kezelték, hogy melyik ország mennyit költ a harcászatra, Demko Attila.
Hát ennyit költenek az ukránok most is, tehát nem a költéssel lenne a gond, hanem azzal van a gond, hogy egy háborúban álló ország. Na most tényleg el kell dönteni, hogy akarunk-e, mint NATO háborúban lenni Oroszországgal, vagy nem. Aki azt fölveti, hogy most vegyük fel a NATO-ba, meg az EU-ba Ukrajnát, és az EU felvétel az komolyan fölmerült, az gyakorlatilag azt kockáztatja, hogy belesodorja egész Európát egy háborúba. Hát nem kell szeretnünk az oroszokat, sőt, szörnyű, amit most csinálnak, de hát ezek a lépések nem fogják az oroszokat megállásra kényszeríteni. Tehát nem értjük meg már a logikájukat. Én se értettem egyébként egy héttel ezelőttig, mert én is úgy láttam, hogy ez csak fenyegetés az oroszok részről, de az, hogy egy ilyen brutális támadást megindítanak, ez nem fenyegetés, ez gyakorlatilag tény. Ezek után minden egyéb fenyegetést komolyan kell kezelnünk, akármilyen irracionálisnak tűnik. Tehát mondom, óvatosság, nem azért óvatosság, mert az ukránok nem érdemlik meg a segítséget, hanem azért óvatosság, hanem még jobban elpusztulhat Ukrajna. Tehát minél előbb inkább a politikai megoldás felé kéne terelni európai részről is a dolgokat, mert mondom, az első áldozata ennek Ukrajna lesz, mert az oroszok eddig még visszafogták magukat, tehát nem bombáztak porrá városokat, bár megtehették volna. Ki tudja, hogy ha eszkaláljuk tovább ezeket a dolgokat, hol áll meg Vlagyimir Putyin.
Ugye hát nem csak katonailag, de nem megerősödve kerül majd ki a háborúból Ukrajna, akárhogy is alakul a vége. Az ország talpraállítását Zelenszky, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök ismét majd a nyugati országoktól várja, mint ahogy most a segítséget, Borosbánk Levente?
Ugye azért Ukrajna egy nagyon speciális helyzetben van, különösen a hidegháború végét követően. Nem lehet más olyan tekinteni Ukrajnára, mint egy ütköző zónára a nyugat és kelet között, hogyha úgy tetszik, a Európa, Európai Unió, de inkább NATO és Oroszország között, amelyet mind a két fél, persze elsősorban itt Amerikára kell gondolni a NATO-n keresztül, vagy a NATO esetében, mind a két fél, az oroszok és amerikaiak is a saját befolyásuk alá, politikai befolyásuk alá akarták vonni. És azt láttuk, persze a Jelcin érát azt gyorsan felejtsük el, amikor Oroszország nem volt abban az állapotban feltétlenül, hogy képes legyen a saját maga belügyein kívül mással is foglalkozni, de azért Vlagyimir Putyinnak a megjelenését követően Oroszország visszaerősödött és újra világhatalommá vált. És az elmúlt kormányok, legyenek ezek tényleges kormányok, de leginkább elnökök alatt, hol az egyik, hol a másik befolyás érvényesült elsősorban. Ugye Zelenszky nyilvánvalóan a nyugatbarát, fogalmazunk így, és ezen keresztül pedig az Egyesült Államokkal szorosabban együttműködő ukrán elnök, de ez az egész politikai elitre is jellemző Ukrajnában, hogy hozzászoktak, hozzászoktatták őket ahhoz, hogy nem a maguk urai, és nincs az a típusú ukrán érdek felfogás, vagy nemzeti érdek, amit önmagukban képviseltek volna, hanem hol az egyik, hogy a felett, hol a másik felett szolgálták ki, vagy pedig a támogatásában bíztak. Ugyanakkor azt is érdemes lefektetni, hogy Ukrajna önmagában is megosztott, elsősorban nemzetiség tekintetében, tehát ugye Kelet-Ukrajna orosz ajkú és oroszok által lakott, míg a nyugati területek pedig ukránok által lakottak dominánsan, és innentől kezdve az ország önmagában is egy társadalmi szempontból, vagy etnikai szempontból is megosztott, és nem lehet meg nemzetállamként tekinteni rá, amelyik képes, vagy képes lett volna akár egy kvázi egyetlen nemzetként definiálni saját magát, és így mind a két félnek már az országon területén belül is vannak önös, vagy érdekei, vagy pedig céljai.
Ugye itt a megosztottságban még az az érdekes, hogy Zelenszky volt az, aki nem volt hajlandó egyébként a nyelvtörvényen lazítani egy kicsit, hogy akár az orosz ajkúaknak, akár pedig a magyar kisebbségnek segítsen valamelyest.
Igen, ezek belpolitikai döntések értelemszerűen, és egy nemzetállam szempontjából még, tehát az ukrán szempontból még akár belpolitikailag értelmezhető döntések voltak, csak ugye azzal nem számoltak, hogy mi lesz majd holnap után, és most eljött a holnap után.
Azért kérdezem ezt, mert ugye felvetődött itt az elmúlt napokban, hogy gyorsított eljárással az Európai Unió tagjává kellene tenni Ukrajnát. Hát azért rengeteg mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy...
Attila is erről beszélt a NATO vonatkozásában, hogy a NATO egyetlen egy tagállamának sem lehet érdeke az, még egy békében élő Ukrajna esetében sem, nem egy háborúban álló Ukrajna esetében, hogy egy orosz konfliktust importáljon a saját keretei közé. Az Észak-Atlanti szerződésnek, tehát a NATO alapító szerződésnek az 5. cikkeje taxatíve kimondja, hogyha egy NATO tagállamot külső támadás ér, akkor az összes másik tagállam saját magára nézve is támadásként kell, hogy ezt értékelje, és katonailag be kell avatkozni a megtámadott NATO tagállam oldalán. Tehát, hogyha jelen pillanatban NATO tag lenne Ukrajna, akkor a NATO 5. cikkeit aktiválva minden NATO tagállamnak Ukrajna védelmére kellett volna sietni. Most azért ezt elgondolhatnánk. De azért az legyen világos, hogy ezek a tudományos és fantasztikus elképzelések, amiket itt a magyar ellenzék is hangoztat, NATO csatlakozás, EU csatlakozás, vagy bárki, aki ezeket felveti, azok érzelmek mentén, jó esetben, de leginkább ideológia alapon próbál beavatkozni ebbe a konfliktusba. Egyedül a magyar kormány és a magyar miniszterelnök az, amelyik és aki a Magyarország és a magyar emberek, magyar nemzetiségűek és magyar állampolgárok érdekét tartja szem előtt, és nem holmi liberális lilaködön keresztül próbálja szemlélni Ukrajna helyzetét, vagy az ukrán-orosz konfliktust. Ez egy háború. Lehet, hogy nem halljuk itt a határ mentén, hogy dörögnek az ágyuk, de itt emberek ölik egymást és halnak meg. Ezek jelen pillanatban a felfegyverzett és egyenruhával bíró katonák, de bármelyik pillanatban, és már illetve már most is van, civil áldozatok is is sor fog kerülni, nem is beszélve egyébként ennek a gazdasági hatásairól. Aki politikusként, magát felelős politikusnak gondolja, az nem gondolhatja komolyan, hogy egy Magyarországot közvetlenül nem érintő konfliktus, persze a magyar állampolgárokat érinthet ez a konfliktus, érint is, a Kárpátalja Magyarországról gondolva, hogy belerángatja egy háborúba a Magyarországot, amely nem Magyarország háborúja.
Beszéljünk egy kicsit a határvédelemhez, Demko Attilához fordulok, hogy mikor jön el, vagy mikor jöhet el az a pillanat, amikor az Európai Unió úgy dönt, hogy a Frontexnek a magyar határt is védenie kell, és milyen védelemre lehet számítani. Ugye Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszelre nem nagyon tud ebben az esetben számítani.
Hát nézd, a Frontex az nem katonai védelemről szól, tehát a magyar határt katonailag a magyar honvédségnek kell védenie, vagy ha olyan erejű fenyegetés lenne, akkor nyilván a NATO tagokkal együtt, tehát szerintem ez így nem reális, tehát nem a Frontex fogja megvédeni a magyar határt. A menekült válságban nyilván lesz szükségünk segítségre, akkor ha még ennél is nagyobb arányú lesz a beérkező menekülteknek a száma, ugye több mint 70 ezernél tartunk most. Ezzel a magyar rendszer egyelőre még meg tud küzdeni, de lehet, hogy akár milliók is jöhetnek, nyilván ne történjen meg ez, és álljon meg minél gyorsabban ez a háború, és akkor szükségünk lesz Európai Uniós segítségre, de most még nem tartunk ott. Tehát a magyar határért elsősorban mi magunk vagyunk felelősek, azután jön a NATO, és hogyha ez sem elég, akkor baj van, de nem ebbe az irányba tartunk, tehát nem hiszem, hogy Magyarországot közvetlen fenyegetés fogja érni, nem látok abban semmilyen logikát, abban sem, hogy az oroszok egészen Nyugat-Ukrajnáig eljöjjenek, de ha el is jönnek, nem gondolom, hogy Magyarországot közvetlen fenyegetés érné.
3 percünk van, és 2 dologról még feltétlenül kellene beszélnünk. Az egyik, ugye, hogy magyar oldalról komoly humanitárius segítséget kapnak a háború elől menekülők. Na, de hol van az ENSZ menekültügyi főbiztossága? Hol van az Amnesty International, vagy más Soros György által eltartott szervezetek? És hol van az Európai Unió? Aggódik-e egyáltalán az Európai Unió háború elől menekülőkért? Ugye annak idején, amikor a déli határkerítést építették, akkor emlékszünk, hogy még a földi kutyáknak a fennmaradásáért is aggódtak, most pedig egyetlen egy olyan szervezetet sem látunk, akik uniós megbízásból lennének itt.
Igen, a hallgatók nem látják, hogy mosolygok, mert Attiláig pont ezzel foglalkoztak, ha jól emlékszem, annak itt a földi kutyák kérdésével a határ mentén, amelyek, ha jól emlékszem, Szerbiában és Magyarországon is székeltek. De igen, ez egyrészt jól mutatja, hogy milyen mértékű átpolitizáltság van jelen itt az ukrán helyzetet tekintve. És az átpolitizáltság alatt tényleg azt arról beszélhetünk, hogy Vlagyimir Putyin diktátornak kiáltják ki a nyugati liberális eliten belül, és ez válik a mihez képesté. Tehát itt nem Ukrajna függetlenségéről van szó adott esetben, vagy területi integritásáról elsősorban, nem az ukrán háború, vagy orosz-ukrán háború a miatt szenvedő civileknek a megsegítéséről, hanem Vlagyimir Putyin lebeg mindegyik a nyugat-európai baliberális politikus és véleményformáló szem előtt, mint agresszor. Tehát ez nem Ukrajnáról szól, ez csak egy ürügy valójában. Persze kétségtelen tény, hogy Vlagyimir Putyin volt az, amelyik úgy döntött, hogy a katonai offenzívát indít a szomszédos ország ellen, tehát persze az ő felelőssége, mint ahogy az ukránok felelőssége is szükséges, hogy megállapítsuk az ő felelősségüket.
Még egy dolog, mégpedig az álhír terjesztés, éppen az Európai Néppárt elnöke járt élen ebben, amikor azt mondta, hogy Németország, Magyarország, Olaszország olyan tagállamok, amelyek szégyelhetik magukat, mert megvétózták a kemény orosz ellenes szankciókat az Unióban, holott erről szó sem volt. Éppen a Nézőpont a közelmúltban készített el egy felmérést az álhírek terjedéséről, terjesztéséről az Unióban.
Így van, és ugye azt láttuk, hogy a nyugat-európai mainstream az mégiscsak a liberális médiát takarja, amely Magyarországgal szemben is folyamatosan kritikákat fogalmaz meg, és politikai elfogult Magyarországot illetően is, és esetünkben pedig Oroszországot illetően is.
Innen folytatjuk legközelebb. Vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjének, és Boros Bánk Leventének, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatójának. Valamennyi munkatársam